Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egyre több az ázsiai befektető Afrikában hangzott el a 10. amerikai-afrikai üzleti fórumon Addis Abebában. Az etióp fővárosban február elején megtartott 5 napos konferencia jelentőségét jól mutatja, hogy a világból több mint 1200 vezető üzletember vett részt rajta. A rendezvényen az afrikai országok vezetői a fekete kontinensen kínálkozó lehetőségekre kívánták felhívni az európai, ázsiai és amerikai üzletemberek figyelmét. A következő percekben több más mellett az amerikai-afrikai üzleti fórumról és az Afrikában kínálkozó lehetőségekről beszélgetek vendégemmel. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Novák András, a Globo TV és az ATV tudósítója, újságíró, aki nemrég tért vissza egy hatalmas afrikai körútról, de azt hiszem, hogy nem véget ért ez a turné, hanem valahogy útközben vagy, mint szoktál. Szervusz!
Igen, éppen, hát azon kívül, hogy Etiópiában, Addis Abebában és Mekelében forgattam, utána Kurdisztánban, Erbilben, és most már szervezzük a következőt, ha minden igaz, nem sokára megjön a török nagykövetség és a török külügy engedélye, és lehet, hogy törökországi menekülttáborokat fogunk meglátogatni, hiszen most ugye újra aktuális, ugye megint migránsválság, menekült hullám, most ugye megint kezdődik, jön a jó időszak. Folyamatosan úton, igen.
Ha már itt a menekültválságról beszéltél, akkor itt Kurdisztán semmiképpen nem megkerülhető, mert hát azért az ottani probléma az szorosan összefügg ezzel a menekültválsággal.
Igen, rengetegen érkeznek a menekültek pontosan arról a területről, amit most éppen visszafoglalnak a pesmergák, tehát a kurd védelmi erők, illetve hát Kurdisztánban is rengeteg a menekült, bármilyen hihetetlen 400 ezer menekültet tartanak el most a kurdok, egy 7 milliós országról beszélünk, akik ugye félig meddig hadban állnak Törökországgal, és ugye ők csak egy régió, irak-északi részéről beszélünk, és hát ez természetesen összefügg, hiszen minden egyes iszlám állam elleni offenzíva, illetve hát egyáltalán az ottani kegyetlen állapotok, amik ugye Szíriában, illetve Irakban vannak, az mind generálják a menekültek érkezését Törökországba, majd ide Európába. Tehát ezek nagyon szorosan összefüggnek, ezek a tények, ahogy mondtad.
Egyébként Kurdisztánba kik menekülnek? Vagy a menekülteknek nincsenek ilyenkor preferenciái, hanem mennek, amerre tudnak, amerre a legegyszerűbbnek tűnik, vagy pedig akik Kurdisztánba mennek, azok azért mennek oda, mert abban reménykednek, hogy ott akár véglegesen tudnak élni, és akkor ha ebben reménykednek, miért pont ebben reménykednek?
Igen, Kurdisztánba két felől érkeznek menekültek, tehát ellentétben Európában, ahova 79 országból érkeznek. Ugye most az utóbbi, tavaly novemberben született döntés értelműben 3 országból, de tulajdonképpen azokat a területeket, amelyeket elfoglalt az iszlám állam, és utána a pesmergák visszafoglaltak tőlük, és ezek lehetnek iraki területek, illetve lehetnek szír területek, azért ott is él kurd kisebbség, de rengetegen, a többség azért ezeken a területeken már arab, tehát vagy szíriai, vagy pedig iraki. Na most azok, akik nem tudnak megélni, vagy el akarnak szökni az iszlám állam előtt, tehát a határ túloldaláról, már úgy értem az a frontvonal határ túloldaláról, és elindulnak Kurdisztán felé, nincs más választásuk, mint hogy egy élhető országba kerülnek, és az első ilyen élhető ország az maga a Kurdisztán, tehát a kurd régió Irakban. Aztán van, aki úgy dönt, hogy tovább megy, attól függ, hogy talál-e olyan menekült tábort például a kurdoknál, ahol kap ellátást, meg a gyerekek tudnak iskolába járni. Forgattam ilyen menekült táborban. Bizony, a kurdok is mindent megpróbálnak azért, hogy az oda menekülteket valahogy eltartsák, és valahogy életben tartsák, de hát ez attól függ, hogy milyen anyagi forrásaik vannak, hogy például van-e annyi pénzük, hogy utána tovább menjenek Törökországba, majd Európába.
Na, ez egy fontos kérdés, nem tudom, hogy mennyire volt erre időd vagy energiát, hogy ezzel foglalkozz, de amióta Európa, hát hogy mondjam, deklaráltan a kurdok mellé állt és a pesmergákat támogatja, és én itt hangsúlyosan mondanám, hogy deklaráltan, és inkább deklaráció ez, mint effektív támogatás, mert folyamatosan azt lehet hallani az általad készített interjúkból is, az jön ki, hogy kevés a fegyver, egyenruhájuk sincs, és a vállonveregetésen túl esetleg néha a török bombázást kapnak segítségképpen, miközben te is mondtad, az egyik legélhetőbb terület ott a környéken, és én nekem is az a benyomásom innen távolról, hogy azoknak az embereknek, akik nem akarják a szülőföldjüket, vagy annak közvetlen környezetét elhagyni, még mindig az egyik legjobb lehetőség lenne egy olyan Kurdisztán, ahol emberi életet lehet élni.
Hát Kurdisztán minden szempontból egy fantasztikus ország lehetne, és ennek nagyon kemény történelmi háttere van, illetve a körülötte lévő országok azért mindent megpróbálnak elkövetni, ne legyen saját Kurdisztán. Ennek három nagy ellenlábasa van, Ankara, Teherán és Bagdad. Nem véletlenül, ha ugyanis ez a terület leszakadna Irakról, akkor az Iránban élő kurd kisebbség, amely 1,5 millióra tehető, 2 millióra, akkor ők önmaguknak szeretnének egy autonómiát, ha pedig ott kiharcolják maguknak, akkor automatikusan hozzácsatlakoznának ehhez a kurd területhez. De sokkal nagyobb problémát jelent, hogy 10 milliónál is, majdnem 20 millió kurd él Törökországban. Na most, ha alattuk déli szomszédságában lenne egy önálló Kurdisztán, ahol mondjuk csak 7 millióan laknak, akkor bizony a Törökországban élő kisebbség, akiket egyébként egyáltalán vagy csak alig ismer el a jelenlegi török vezetés, akkor bizony ők is autonómiát szeretnének, sőt azonnal csatlakoznának a déli szomszédok. Tehát rettentő bonyolult a helyzet.
És az viszont már nem érdekes senkinek, hogy a saját területeiből
adjon le, elveszítsen területeket.
És létrejön egy hatalmas
ország. Hát ez olyan dolog, mint Románia se fogja soha azt mondani, hogy persze visszaadom Erdélyt, mert nekem nem kell ez a terület, hiába él ott annyi magyar. Ugyanígy vannak a törökök a dél-törökországi kurdok által lakott területekből. Ettől függetlenül, hogy mondtad, valóban Európának, sőt Amerika, hiszen Obama elnök tavaly kimondta, hogy el tud képzelni egy önálló Kurdisztánt, ami egy óriási lépés a kurdoknak, de ettől függetlenül szerintem ez egyelőre nem megvalósítható, mert mind Amerikának, mind Európának hihetetlenül nagy szüksége van Ankarára, a török befolyásra. Viszont a törökök, és bizony szemet hunyunk, mint európai kultúra például afelett, hogy Törökországban még létezik a halálbüntetés. De ha ezt mondjuk nem számolom, akkor is egyelőre a törökökre mindenképpen szükség van, például az ISIS elleni harcra, a stabilitásra, illetve egyfajta egyelőre az oroszok egy hihetetlen nagy fék az orosz állandó támadások ellen, még akkor is, hogyha ugye most megállapodtak, hogy február 27-től tűzszünet lép életbe Szíriában, kivétel az ISIS, őket lehet bombázni.
Tehát akkor te is úgy látod, hogy itt önálló kurd állam nem lesz, bár egyébként ott ők helyben ebben mennyire bíznak?
Hát a beszéd téma 90%-a az az önálló ország megvalósulása. Tehát ők egy hihetetlen, úgy gondolnak magukra, mint egy ilyen üldözött nép, akiknek soha nem volt
ország. Van saját, ebben némi igazság.
Soha nem volt ország, ez pontosan így van, tehát soha nem volt országuk, de nagyon szeretnének. Ráadásul hihetetlen sokat tettek a világért, hiszen ez a 200 ezer fős pesmerga hadsereg igen gyenge fegyverzettel tulajdonképpen egyedüliként szárazföldön fel tudta venni a harcot az ISIS ellen. Valóban rengeteg nyugati támogatást kapnak, tehát német és amerikai légi támogatást állandóan, hihetetlen, a pesmergák közé be vannak ágyazva a Delta Force-osok és a szílesek, ugye, akik
bilányok. Tehát akkor valóban kapnak támogatást? Nem mondom, egy pár hónappal ezelőtt nekem az volt az érzésem, hogy jó-jó, kapnak egy adag fegyvert,
nem
igazán
kapnak. Nem úgy
támogatják
őket, hogy korlátlan mennyiségű pénzt és fegyvert kapnak, logisztikai támogatást és légi támogatást. Tehát ha pesmerga tábornok kér egy légi csapást X falu mellé, vagy hogy ott tudják, hogy ott van ISIS parancsnokság, akkor azt tulajdonképpen késlekedés nélkül, nem is azt mondom, hogy 24 órán belül, tulajdonképpen 1-2 órán belül megkapja az F-16-osokról, indítják az amerikaiak. Ugye két nagy NATO bázis van, illetve egy nagy NATO bázis van Törökországban, ahol több mint 160 F-16-os állomásozik, ezek amerikai gépek, illetve hát a földközi tengeren vannak csapásmérő, illetve repülőgép hordozói az amerikaiaknak, pontosan nem tudom, hogy melyik hajókról van szó, és onnan is bizony intéznek csapásokat, nem keveset, és ezt mind a pesmergák koordinálják, kifejezetten jó az együttműködés. De anyagi támogatást nem kapnak, tehát pénzt meg nem ölnek bele, mert azt a törökök nagyon nem néznék jó szemmel. Ráadásul óriási probléma, hogy a nagyon alacsony olajár miatt, amely ugye most már 20 dollár körül van hordonként, és Kurdisztán bevétele ebből származott, nem tudnak fizetést adni a közszolgáknak, így a katonáknak sem, meg a rendőröknek sem. 4-6 hónapja nincs fizetés, és közben úgy tartják az állásaikat a pesmergák meg a rendőrök, illetve a belső elhárítás, az ASZA is úgy véd mindenkit, hogy alig-alig tudnak megélni, és ez most szó szerint kell érteni, tehát most Kurdisztánban gazdasági probléma van, mert a bevételi forrásaiknak a 90%-a most jelenleg az 1/3-ára esett vissza az olajár csökkenés miatt. Tehát most ezért vannak nagy bajban, de pénzt senki nem akar neki küldeni, eleve ki akarna neki küldeni, hogy az amerikaiak, de ugye az amerikaiaknak most egyelőre jobban szükségük van a török támogatásra, mint hogy ők most pénzt küldjenek a kurdoknak, mert a kurd pénzek egy része valóban a szélsőséges csoportokhoz kerül, a PKK, stb. Nem is tudom pontosan, hogy van ez, de az viszont ugye meg hadban áll Törökországgal.
Szóval elég bonyolult ez a dolog, de hát akkor továbbra is azt megerősíthetjük, hogy a pesmergek előtt le a kalappal, és mit esznek egyébként, hogy így eszembe jutott, hogy akkor semmi nincsen. Azért,
maga Kurdisztán élhető ország, tehát ilyen szempontból óriási a kereskedelem, és bármennyire hadban áll Törökországgal, a cégek 70%-a, amely Kurdisztánban ott van, az török. Török érdekeltség. És a nagy vállalatok, amikor Irak felszabadult, és az 2003 utáni időszakról beszélünk, a legnagyobb vállalatok, a legnagyobb olajfinomítók, a legnagyobb, mondok egy példát, tehát van kint Sony üzem, van kint Siemens, tehát kifejezetten Európából is oda települtek, pontosan azért, mert mindenki látta, tulajdonképpen Dubáj 2-t akarták építeni Kurdisztánból, az ott lévő olaj és gáz ezt meg is engedni, az önállótlanságuk nem engedi meg azt, hogy minden bevétel az övék legyen, plusz még ugye van egy olajárcsökkentés is. Szóval jelenleg is nagyon nehéz helyzetben vannak, de azért működik, tehát vannak farmok, van még bizony a félmillió menekültnek is tudnak enni, adni.
És tehát... munkát egyébként? Mert hát ugye nagyon sokan fegyverben vannak, ők ugye harcolnak, tehát ők nem tudnak otthon dolgozni. A menekültek egy részének van esélye arra, hogy részt vegyen mondjuk akár időszakosan mezőgazdasági munkákban?
Befogják a menekülteket, de fizetést adnak nekik érte, a menekültek gyerekei iskolába járatják, úgy, mint a törökök, például a török menekültáborokban, bár török iskolába, de legalább járatják valahova. A kurdok ugyanígy, van arab és van kurd nyelvű iskola is a menekült gyerekeknek, le a kalappal egyébként ezelőtt. Hát valamennyire működik a gazdaság, tehát azért nem állt meg az élet, mert a 7 milliós országban mondjuk 500 000 ember nem kap fizetést, és az leginkább a közalkalmazottokra, tehát azért, hogy érzékeltessem, naponta 15 nemzetközi repülőjárat érkezik Erbilbe, München, Frankfurt, Brüsszel, Bécs, Moszkva, Katar, Dubáj, London. És ez mindent elárul azzal kapcsolatban, hogy azért hihetetlen, és ez nem turizmus, ez inkább kifejezetten üzleti forgalom.
Hát akkor nem, itt nem katonai gépek szállnak ilyenkor le, hanem ezek teljesen, ezek üzleti gépek.
Kurdisztánban minimális a katonai forgalom, magának a kurd hadseregnek nincs is légiereje, az egész légierő áll, mit tudom én, 20 darab helikopterből, vicces, de ez a 20 helikopter pontosan 20 helikopterrel több, mint a magyar honvédség működő helikoptereinek a száma, de például a vadászgépeik nincsenek, ezért is van az, hogy a különböző NATO országok bombáznak a pesmergák támadási kéréseivel kapcsolatban. Tehát a gazdaság azért valamennyire működik, most megszorultak az olajár miatt.
Hát akkor szurkolunk nekik továbbra is. Még lehetne akár órákig folytatni ezt a témát, de az időnk az nagyon fogy, és mindenképpen szeretnék szót ejteni a US African Business Summitról, amelyet Etiópiában, Addis Abebában rendeztek, és ott voltál. Ez a konferencia, hát egyszerűsítsük le, miről szólt? Az amerikai jelenlétről, vagy Afrika fontosságáról és egyéb szereplők bevonásáról is.
Igen, azt gondolom, hogy Afrikára most már az utóbbi egy-két évben hihetetlenül fókuszál a világgazdaság. Több szereplőt említenék meg, aki kiemelt volt ezen a konferencián. Az első és legfontosabb üzenete a konferenciának az volt, hogy a magánszektort fel akarják szólítani, hogy minél jobban kezdjen el beruházni Afrikába. A második a privát...
Bocsánat, az amerikai magánszektort, vagy az egész világ magánvállalkozói?
Igen, kiegészítem. Bár a konferenciának az a neve, hogy US African Business Summit, tehát amerikai-afrikai, de rettentő sok üzletember érkezett Európából és Ázsiából. Külön kiemelték az indiai és kínai befektetőket, hiszen a kelet-afrikai országokban most már az elmúlt években rengeteg kínai befektető érkezik, nem véletlenül ingyen építik a 6-8 sávos autópályákat a kelet-afrikai országokban, gondolok itt Etiópiára, Kenyára, Ruandára, Ugandára, hihetetlenül cserébe, hogyha kínai vállalatok kapják például a bányászati koncesziót, a különböző állami megrendeléseket, tehát hihetetlenül jó dílt, hihetetlen jó üzleteket kötnek, bizony az indiai nagybefektetők is ugyanígy vannak ezzel, tehát egyre több indiai befektető indul el Afrikába, és hát az európaiak még egy kicsit aggódnak, tehát talán erről is szól. Tehát függetlenül attól, hogy amerikai-afrikai üzleti fórum, bizony Európát és az ázsiaiakat is felszólították erre.
Tényleg vicces az, hogy amerikai-afrikai üzleti fórumról van szó, és most itt kínaiakról beszélünk, és indiaiakról, akiket most fel kell szólítani, miközben úgy tűnik, hogy csak őket nem kell felszólítani, és mintha Európa is, és az Egyesült Államok is kicsit távolabb lépett volna Afrikától, illetve, hogy korábban nem került elég közel ahhoz, hogy most labdába rúgjon akár a kínaiak, akár az indiaiak mellett.
Igen, két okot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Balogh Sanyi, az AHU elnöke szokta azt mondani, a Magyar Afrika Társaság elnöke szokta azt mondani, hogy egy picit kényelmesek az európai befektetők, az európai európai üzletemberek nem szeretnek a komfortzónából kimenni, hát bizony el kell menni Afrikába, tehát erre például a HTCC hálózat kiváló lehetőség itt ugye Magyarországról, de ettől függetlenül az amerikaiak is ugye az első lépés, mielőtt elindulnak Afrikába, hogy van-e jogbiztonság, van-e bankrendszer, stb. Stb. Ennél sokkal merészebbek a kínaiak és például az indiaiak vagy az ázsiai befektetők, kevésbé kérnek garanciákat, és valahogy mégis ők kockáztattak, és így jött be. Az ENSZ külön megbízottja, aki Nairobiban székel, szociális és gazdasági ügyekért felelős megbízottja, egy magyar fiú, Besztercei Gábornak hívják, nem tudtuk, hogy magyar, tehát ott találkoztunk, és ő meséli azt, hogy bizony az az üzlet, amelyek itt Európában 3-5%-os profitot hoznak, ugyanazok az üzletek Afrikában 30-50%-os profitot hoznak, és az ENSZ-nek is van egy külön, egy ilyen PR programja, amelyben mind az európai, mind az amerikai üzletembereket, hát azért 1300 vezető üzletember jött el erre a konferenciára, hihetetlen nagy szám. Tehát, és ráadásul csak arányaiban mondom, 1800 és 2500 euró között volt a belépő. Tehát a gazdasági elit vett részt ezen a konferencián, mert mindenki tudja, hogy 1 milliárd ember, aki most Afrikában él, az bizony pár éven belül egy részük már most vásárlóerőt képez, de pár éven belül ennek a nagy része bizony nagyon-nagyon jelentős vásárlóerőt fog képezni, és bizony ők is plazma tévét akarnak, mobiltelefonja már most is mindenkinek van, tehát a kecske hajtó pásztorfiúnak is van már mobiltelefonja.
Lévén, hogy egyébként vonalas meg nincsen.
Nincs vonalas, de hihetetlenül betört a feltöltőkártyás telefon, tehát szinte Afrikában majdnem azt mondom, hogy óriási piac van, tehát most is, és a jövőben ez egyre nagyobb lesz, tehát hihetetlen fejlődéseken mentek keresztül. Az IMF is azt mondja, hogy 8-10%-os ezekben az országokban a gazdasági növekedés az elmúlt 10 évben, amely hatalmas piacot jelenthet mindenkinek. Igaz, hogy nagyon mélyről indultak, de most már Etiópiát nem úgy kell elképzelni, hogy felpuffadt hasú gyerekek rizsér könyörögnek az utca szélén, hanem bizony jacuzzi szállodák és autópályák és terepjárok és fejlődik. Természetesen van még hova fejlődni, tehát vidéken még a szociális hálózata, az egészségügyi rendszer, tehát van még mit csinálni, meg egy elnökválasztás kapcsán most hallottuk ugye Ugandában, micsoda erőszak, hullám és gyilkosságok, tehát van még mit fejlődni, de akkor is ez egy piac, és az üzletembereknek ezt meg kell látni, talán ez volt a legfontosabb üzenet.
Magyar lehetőségek milyenek vannak, akár Etiópiában, akár Afrikában?
Igen, amikor készítettem a riportot, akkor külön készítettem egy interjút a Balogh Sándorral, a Magyar Afrika Társaság elnökével, aki a HTCC hálózat alapítója. És azért őt kerestem meg ebben az interjúban, mert ő az, aki létrehozta azt az üzleti hálózatot, amelyben tulajdonképpen magyar üzletembereknek segítenek különböző afrikai országokban, Marokkóban, Gánában, Ugandában olyan helyieket találni, akikkel kapcsolódhatnak. És igazából a mezőgazdaság, az ipar, a könnyűipar, de bármilyen üzlet területén egyébként lehet megfelelő partnereket találni. Ezekben az országokban már tényleg azt lehet mondani, hogy van jogbiztonság, tehát van háttér. Már jó a bankrendszer, tehát át lehet utalni pénzt, nem kell bőröndbe vinni több ezer, több százer dollárt, ahogy régen képzelték Afrikát. Tehát pont azért készítettem vele interjút, hogy talán ő tudja a legjobban elmondani azt, illetve ő tudta azt elmondani, hogy bizony Afrika már megnyílt a magyar üzletemberek előtt, a magyar befektetők előtt, és mindenkinek most is lehet ajánlani, hogy menjen Afrikába és keresse a lehetőségeket, mert ez létező és élő üzlet.
Gondolom, ezt te személyesen is tapasztaltad, hogy a magyarokat szívesen látják?
Nagyon nagy előnyünk az, hogy mi nem voltunk gyarmattartók, és ránk mindig egy picit másképp néznek. Ugye Afrikában a legnagyobb probléma, hogy a spanyolok, a portugálok, a hollandok, a németek vagy az angolok ugye gyarmatosítók voltak.
Franciák.
És bizony nem csak oda mentek és gyarmatosítottak, hanem le is rabolták ezeket az országokat, és nem mindenhol emlékeznek rájuk jó szívvel, vagy nem néznek rájuk jó szemmel. Tehát éppen ezért gondolom azt, hogy magyarként oda menni, és amikor én mondtam, hogy Magyarországról jöttem, akkor mindig egy mosoly jelent meg az afrikai emberek arcán, mert hogy ez egy kifejezetten jó, rengeteg afrikai tanult ugye a 70-es, 80-as években cserediákként, hát Addis Abebában is van egy szállodai igazgató, aki perfekt magyar, mert itt járt a vendéglátóipari főiskolára, és ő visszament Addisba, és hihetetlen nagy szálloda komplexumokat vezet azóta is. Szóval ezek a kapcsolatok még megvannak, kifejezetten szépen, és hogy is mondjam, pozitív élményekkel gondolnak Magyarországra. Tehát jó magyarként Afrikába menni, riporterként is, meg azt gondolom, hogy üzletemberként is.
Akkor mára ez lesz a végszó. Én nagyon köszönöm Novák Andrásnak, a Globo TV és az ATV tudósítójának, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.